Köszönjük mennyi édesatyánk, hogy új nap virathatott ránk, és az emlékezetünkbe idézi azt, hogy a te kegyelmed is minden reggellel megújul a mi életünk felett. Ebből a kegyelembe bízunk és fogódzunk, hiszen a magunk erőtlenségével, a bűn és halál erejével szembe tisztában vagyunk. Segítségedet kérjük, hogy ma is álhatatosan harcoljunk ezek ellen az erők ellen, és ne adjuk át magunkat a lelki halálnak, és ne adjuk át magunkat a csüggedésnek, a megfáradásnak, az elengedésnek, hanem szólíts meg igédben, add nekünk a te lelkednek vezetését azért, hogy feltöltekezve a te erőiddel tudjunk hűségesen járni azon az úton, amelyre állítottad életünket. Ezért légy itt közöttünk, áldj meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. A mai újszövetségi igeszakaszt olvasom a Biblia olvasó kalauz szerint, mégpedig az Efézusi Levél második részének az első 10 versét. Titeket is megelevenített, akik holtak valahátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk, egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén, irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. És együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A mostani szakasz tulajdonképpen azért érdekes, ha a Luther mondta, hogy a teológia az grammatika, az nyelvtan. Ha a nyelvtani részével kezdjük, mert érzi az ember még magyarul is, hogy egy nagyon érdekes hömpölygő szöveg. Görögben jobban lehet látni, hogy elkezd mondatokat és igazán nem fejezi be, hanem rögtön lép tovább és jön a következő gondolat. Azt szokták mondani erre, hogy a pacsirtának az énekét nem érdemes zenészeknek elemezni, mert biztos nem lesz olyan tökéletes, mint egy-két Beethoven, meg Mozart, meg Bach kidolgozott mű, de mégiscsak a pacsirta énekére szeretnek az emberek odafigyelni, ha megszólal, és ettől még elmondja a maga dicsőítését, hogyha nem is technikailag nem tökéletes a megkottázható része. Valahogy így van ez a páli felismerés, amelynek a végén majd egy érdekes paradoxonnal is találkozunk. Most az elejével először a ti itt a pogány keresztényeket jelenti, a mi az pedig a zsidó kereszténységet, amelyből Pál is vétetett. Tehát nem hitben és hiten kívül járók között húzza meg a választóvonalat, hanem belefoglalja a bűnös állapotba mind a pogányokat, mind a zsidókat, és persze a kegyelmi állapotba is így beszél mind a két csoportról. Azt mondja, hogy Krisztusnak, ahogy ugye maga is megelevenedett a feltámadásban, bennünket is meg kellett eleveníteni a bűneinkből, abból a halálból, amelyben egykor jártunk, a régi rend szerint. Az ókori világ azért beszélt levegő fejedelméről, meg lélekről. Úgy gondolkodott, hogy mindenben lélek van, és mindennek, még a tárgyi világnak is meg lehet a lelkesültségét határozni. Ilyen egyszerű dolgokra tessék gondolni, hogy nem mindegy, hogy egy szerszám mondjuk kézre áll, vagy nem áll kézre, szokták mondani az emberek. Ha nem áll kézre, akkor rossz lélek van benne. Ha kézre áll, akkor az a lélek, amelyen lehet valamit együtt dolgozni. Most az ókor tehát mindent ilyen szempontból is vizsgált, hogy milyen lelkiségű a háttere egy-egy dolognak, és különösen egy-egy embernek. És azt mondja az eredeti szöveg, ugye, hogy a bűneset kapcsán a mind a pogányok, mind a zsidók gyakorlatilag a testi élet nyomorúságait hordozták, és annak a léleknek engedtek, amely elcsábította az ősszülőket is az Istentől. Két érdekes szót használ itt a bűnre, mind a kettő beszédes. Az egyik az a céltévesztettségnek a szava, amikor a nyilvesszőt valaki kilövi, és nem odaérkezik, ahova szánja a céltáblának a közepébe, hanem mondjuk elsúlna a céltábla mellett. Ma már szerintem ezt jól érti sok mindenki, aki nem különösebben képzett, az is, mert a céltévesztettség szót használjuk is, mi magyarok is. Amikor Pál apostolt idézem, akkor azt cselekszem, amit nem akarok. Tehát valami nem úgy sikerül, és akkor itt azért az ember az önvizsgálatában tudja nagyon jól, hogy vannak hihetetlen rosszul hangzó, vagy a másikban rosszul megülő mondatok, amikben meg tudjuk egymást sérteni egy családi közösségen belül is, egy házastársi viszonyban, egy barátságban, egy munkai kapcsolatban. És az ember már, amikor elengedte a szót, és már röpül a maga útján, akkor már lehet, hogy meggondolná, hogy mégiscsak célba érjen, és ne sértsen az a szó, de valami olyat végez el, amit nem akartam esetleg igazán, mégis rosszul sül el. Pál nagyon jól érti, és jól is használja ezt a szót abban az értelemben, hogy a bűn az egy egyetemes tragédia, amikor az ember nem tud úrrá lenni a szavain, a cselekedetein, a gondolatain, és nem oda jutnak, és nem oda visznek, ahova eredetileg szántuk őket. A másik szó is érdekes, az pedig arról szól, hogy elcsúszás. Megyek az úton, ráálltam egy útra, szeretnék célba érni, és mégsem tudok végigmenni rajta, mert ezért azért megbotlom, elcsúszom, elesem, és már is a folyamatos menetelésem hát kétségek között folytatható. Mind a két szó úgy gondolom a képi világában, vagy a hátterében jól érzékelteti, hogy mi is van az ember bűnével, és amikor szoktunk tiltakozni, mert senki sem gyilkos, meg rabló azért a többségben, nem is erről beszél a Szentírás, hanem arról, hogy van egy ilyen tragikus, ha úgy tetszik, árnyék oldala a minden ember életének, hogy nem tud uralkodni a bűnein, és hát azt meg nem szeretjük, hogy mindig minden szavunkért bocsánatot kérjünk, meg nem is lehetne. Tehát van egy ilyen tragikus része, amit csak belül érez az ember, meg hordozza magában. Az is beszédes ebben a szövegben, hogy nem hagyja ennyiben persze a dolgot, éppen Krisztusra nézve nem a tragikus részét emeli ki az ember életnek, az csak a, ha úgy tetszik, a kezdőpont, vagy az egyetemes, mind pogány, mind zsidó embereknek a világa, a testben megélt világa, és azt mondja, hogy ugyanakkor kivétettünk, feltámasztattunk ebből a világból Krisztussal, és megmentettünk, megelevenítettünk, mégpedig kegyelemből, és ez kétszer is elhangzik, kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből, és senki sem kérkedjék. A dolog annyiban is érdekes, hogy arról is beszél, hogy miért adta Isten ezt a kegyelmet Krisztusban, és miért volt ez olyan fontos. Azt mondja, hogy mert Isten gazdag lévén, irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, így se fejezi be mondatot, végezte el azt, hogy ez megtörténjen. És ez meg azért gondolkodtat el, mert amire nem szoktunk direkt módon gondolni, hogy ez a céltévesztettség vagy elcsúszás, ez nem is Isten fenségét sérti igazán, hanem azt a szeretetet, amelynek a tökéletes volta, ő benne van. És tessék megfigyelni, hogy valahol mindig a szeretet csordul, amikor az ember a bűnkérdéssel szembesül, akár magában, akár másokban. Mert a szeretet az esélyt ad a másiknak, az kifele munkál, hogy a másiknak lehetősége legyen tisztességes módon élni, vagy szolgálni, és akkor kiderül, hogy ettől elhajlik, ugye céltéveszt, vagy elcsúszik, és valahol az ember azért fájlalja, és azért sebezi meg a másik, vagy a saját bűne, önmagát, vagy a másikat is, mert megtörik a szeretet az egymás közötti, meg az Isten iránti szeretet is. És milyen gyönyörű szerintem a páli gondolat, hogy úgy vezeti föl a kegyelemről szóló következő mondatokat, hogy de Isten az ő nagy gazdagságában, igazságában, szeretetéből valamit döntött. És nem tudok jobb példát mondani rá, mint amikor az ember ugye valami rossz fát tesz a gyereke a tűzre, és igazán néha még haragudni se tudok rá, mert én is voltam fiatal, én is csináltam hülyeségeket, és a gyerekem. Ugye ezt a börtönben viseltek szülei szokták elmondani, hogy de most mit csinálják vele, még a gyilkos is lett, hát a gyerekem, hát ettől még nekem szeretnem kell, és lehet is szeretni ez az Isten irgalmassága természetesen. Ha gyógyul, ha helyreállítódik a dolog, akkor azért az a szeretet, ami Isten gazdagságából jön, ez valóban heggeszti a sebeket és eltörli mindazt háta mögé veti, amivel az ember a céltévesztettségben vagy az elcsúszásban hát rosszul élt. Valahol olvastam egy aranyos kis történetet, egy amerikai történet, néger atyafira volt bízva valami kis hajó, és hát nem olyan törődött a hajóval, nem is nagyon érdekelte az egész. Egyre koszosabb lett a hajó motorja, egyre veszélyesebb lett vele útra kelni, mert hát a motor azért az meghálálja, hogy bibelődnek vele, nem csak az ember hálálja meg, amíg a motorok is meghálálják. És történt, hogy ez a fekete atyafi megtért. És a hajó utasai vették észre, hogy valami történt, mert hogy nem kerregett, kakkogott a hajó menet közben, annyit szépen járt a motor, gyönyörűen lehetett hallani, hogy az meg van olajozva, az megkapta a kenőanyagokat. És a megtérése után az első dolga ugyanis az volt az atyafinak, hogy szétszette a minden darabjára a részére a motort, teljesen kipucolta, csillogott, villogott, stb. És hát valaki lement a gépházba és megnézte közelről is a motor, és látta, hogy teljesen gyönyörűen helyreállított, mint a új motor lett volna, és azt mondta neki, hogy hát akkor most hogy is van ez, hogy mi történt? És akkor azt mondja az illető neki, hogy miután rám ragyogott az Isten dicsősége, úgy gondolom, hogy ezt vissza kell ragyogtatni a kezem alá adott dolgokon is. Hát igen, ez a páli sorozat, amit itt ma hallunk, az kicsit erről szól. És akkor a végén még egy szót a paradoxonról, a híres páli paradoxonról. Ugye mi reformátusok, protestánsok arról szoktunk beszélni, hogy íme itt a páli tétel arról, hogy a kegyelem az mindenféle emberi cselekedetet lenulláz, nem cselekedetekből tartottatok meg, hogy senki se kérkedjék. Majd a következő versben azt olvassuk, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Két nagyon fontos dolgot is mond itt ebben a versben Pál. Egyrészt, hogy persze nem a cselekedetek felől kell érkezni az Úristenhez, hanem az Úristen kegyelméből kell megérteni, hogy hát akkor lehet jót cselekedni. Ugye a dolog az valahogy úgy működik, hogy úgy szoktam magyarázni a konfirmandusaimnak, hogy a cselekedetek által való megigazulás, hogy a híres vita témánkat elővegyem, az olyan, mint a karácsonyfának a felaggatott díszei. Szép az, meg fontos is az bizonyos napokon. Már nem kóstolom meg, mert az üvegdíszeket nem szívesen eszi az ember, a másik pedig tudom, hogy nem szervesen nőtt a fenyőfából, nem az övé, az csak ráaggatott. Pár napig vagy pár hétig a méltóságát megadja annak a fának. A gyümölcsfa meg egész más, mert a gyümölcsfa az kiküszködi és megtermi a saját gyümölcseit, akkor is, hogyha nem mindegyik a legszebb és legpirosposgásabb gyümölcs, de nyilvánvaló a gyümölcsfát meg szeretjük, és tele is rakjuk a kertjeinket meg az utak mentét, mert hogy az úgy szolgál nekünk, ahogy szeretnénk. Ha a jó helyre van ültetve, akkor a jó gyökér, a jó talajba ültetett gyökér meghozza majd a idejében a gyümölcsöt. Pál az első ellen tiltakozik, tehát az ellen, hogy ne aggassatok magatok a jó cselekedeteket, mert nem fog működni a dolog, hogy ezzel majd elnyeritek az Isten, hát ha úgy tetszik, jóváhagyását. Ugye ez így jelenik meg a hétköznapokban, hogy bejön az atyafi életébe, alig-alig járt a templomba, és amikor beszélgetni kezdek vele, akkor mondja, hogy ilyen és olyan tragédiák voltak az életében, és neki ne beszéljék az Úristen, és különben is megfizettem az egyházadót. Meg én jó ember vagyok. És akkor mondom neki, hogy gondolja, hogy azzal, hogy megfizette az egyházadót, el is rendezte az életét az Úristennel. nyugodtan perelje ezeket a tragédiákat az Úristen, mert majd megérteti előbb-utóbb magával, hogy miért voltak ilyen nehézségek az életébe. De csak azon gondolkodjon el, hogy azzal, hogy ön másoknak segít egy-két dologban, meg megfizeti az egyházat, ezzel le van tudva a cselekedetek részéről, hogy hát akkor az Isten kérdést mi helyre raktuk. Vagy pedig, milyen más a másik oldal, özvegyasszony két fillérje, amelyben nem a két fillér a fontos, csak annyiban, hogy a legkisebb pénzérme volt, de az ő teljes vagyonkáját betette a belsejbe, mert valószínűleg olyan sokat kapott az Úristentől, hogy ő ezzel tudott szolgálni, és ez volt az összes gyümölcse az életének, de azt nem is tartotta vissza, azzal szolgált, azzal próbálta a közösség ügyét is az Isten dicsőségére továbbvinni. Nincs itt ellentmondás, csak látszólag az ellentmondás, tehát, mert az a gyümölcs vagy se jó, ugye, ezt is tudjuk Jézusi példázatból, amelyik nem termi meg a gyümölcsöt. Jézus keresi a fügét, a fügefel, amelyik ráadásul olyan érdekes növény, hogy először a gyümölcse látszik, és nem a levele. Már hamarabb tudom, hogy lesz egy gyümölcs rajta a fügén, mint hogyha nem tudnám, hogy levelezni fog-e. Jézus pedig egy érdekes fügefát talált, sok levél, gyönyörű, életerősnek látszik, csak éppen gyümölcs nincs rajta, meg is átkozza a fügefát. Ha én Krisztusban vagyok újjáépítve, vagy újjáteremtve, akkor az lehetetlen, hogy ne jelenjenek meg a gyümölcsei ennek a Krisztusban létnek az életemben. És a másik, amit még itt befejezésül mondok, és számomra nagyon fontos és érdekes, ezeket a jó cselekedeteket nem is kell nagyon keresni, mert hogy az Úristen előre elkészítette, csak bele kell lépni. Mint hogyha előttünk járt volna, hogy itt és ott ilyen-olyan áldásokat, jó tetteket kellene szétosztogatni, nekem semmi más nem kell bizonyítanom felé, mint hogy engedelmes vagyok, és végigjárom azt az utat, és megtalálom ugyanazokat a helyzeteket, embereket, ahol segíteni tudok, vagy ahol áldásul tudok lenni. Mert nem én csinálom igazán, hanem az Úristen ültetett el, és az Úristen készített el az alkalmakat, hogy hát ismerjen fel, és ott akkor végezzem el a rám bízott feladatot. Szerintem szép bizonyságtétel ez arról, hogy milyen mélységből jöttünk, mennyi félreértés és fájdalom ülhette meg az életünket, meg néha meg is üli az életünket, még a hitben járó ember se felejti el, ugye a forradások, a sebek helyei azért megmaradnak egy életen keresztül, a léleknek a sebei is megmaradnak. Nem is kell azt letagadni, csak annyit kell mondani, hogy viszont meggyógyultam, és viszont kigyógyítattam, és viszont új életet kaptam, és nyugodtan termem a gyümölcsöket. Hát kívánok mindenkinek ilyen gyümölcstermű hetet a következő hét dolgait végezve is. Csendesedjünk el imádságra. Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy te már akkor döntöttél rólunk és felőlünk, és nem eltaszítottál, hanem meghívtál a veled való közösségre, amikor mi még távol voltunk tőled, amikor mi még a céltévesztettség, az elcsúszás, a tőled való távolságtartás, vagy éppen menekülés, mint ahogy Jónás tette, irányában voltunk. Te már akkor is szerettél bennünket. És milyen csodája az életünknek, hogy ezekből a mélységből, a te kegyelmedből és a te gazdagságod, irgalmasságod, sokaságából ki lehet jönni, nem a magunk ereje által, hanem Krisztus áldozata révén. És köszönjük azt is, hogy abban is te jársz előttünk, ő mutat utat arra, hogy megtaláljuk azokat a jó cselekedeteket, amelyeket elkészített, amelyeket továbbadhatunk, amelyek nem a mi életünket kell, hogy gazdagítsák, de általunk gazdagítanak sokakat, másokat is. Áldj meg bennünket, hogy felismerhessük ezeket az ajándékaidat a magunk életébe, és jó sáfárkodjunk vele. Áld meg ezt a közösséget munkavégzésében, beszélgetésében, emberekkel való kapcsolatában és a veled való kapcsolatában is arra, hogy mindig mindenütt jó illatú áldozatot tudjunk bemutatni a te dicsőségedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.